Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 8. fejezet 16. versétől a 18. versig a következőképpen. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik. De akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor meghallunk egy ilyen mondatot, hogy akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé, akkor könnyen gondolhatjuk azt, hogy hát ez rettentően igazságtalan. Nekem ez a közmondás jutott az eszembe róla, hogy hát szegény ember még az ág is húzza, hát nincs neki semmije, és aztán még az is elvétetik, az a kevés, amiről azt gondolja, hogy az övé. Hát milyen mondat ez? Milyen gondolat ez Jézustól, hogy akinek pedig van, annak még mindig adnak? Hát nem ezt látjuk a világban magunk körül? Érthetetlen. Hát nem ez a kegyetlen világnak a rendje is? Mit jelent valójában ez a mondat? Az előző vasárnapon hallottunk egy hasonló mondatot, amit szerintem segít abban, hogy megértsük. Ott a mondat úgy hangzott, hogy aki, ha nem vagytok a másén hűek, akkor ki fogja rátok bízni az igazit, azt, ami a tiétek. Ott arról beszél tehát Jézus, hogy hűnek kell lenni azon, ami a másé, és akkor bízza ránk Isten azt, ami miénk. Számomra a legtöbbet az jelentette ebben az igében, hogy habár mi sokkal biztosabbnak véljük azt, ami kézzel fogható, azt, ami az Istené, ami a másé, az anyagi javainkat, a házunkat, mindazt, ami a mi nevünkön van, a földhivatalban bejegyezték, és így tovább. Mi ezt biztosnak véljük, úgy gondoljuk, abban a tévhitben vagyunk, hogy ez a miénk. Ezzel szemben tudjuk, hogy ez mennyire nem így van, hiszen bármikor elvehetik tőlünk. Ezzel szemben viszont egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy miénk az üdvösség, miénk az Istennek az országa, miénk a bűnbocsánat, miénk az Istennek a szeretete. Nekem azért jelentett ez nagyon sokat, mert én magam is küzdök ezzel a problémával, ahogyan mindenki itt ebben a templomban. Én magam is hajlamos vagyok biztosnak vélni azt, ami kézzel fogható, és valójában egyáltalán nem biztos. És hajlamos vagyok bizonytalannak vélni azt, hogy Jézus helyet készített nekem a mennyben. Pedig hát Jézus mindig erről beszél, hogy hát ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És mennyiszer hallom beszélgetésekben, mennyiszer jön vissza ez a gondolat, hogy csak az a biztos, amit megeszek, csak az a biztos, amit a két kezembe fogok, és így tovább. Holott ez biztos, hogy nem biztos. És hányszor tapasztalom magammal együtt azt, hogy hát vajon mi lesz velem majd a halál után, hát azt nem lehet sohasem tudni, pedig ez az egyetlen biztos. Mert ezt Isten adja. És ezt nem ideiglenesen adja. Biztos az, tehát, amit az Isten ad nekünk, ami valójában a miénk, vagyis, amit nem mi szereztünk meg. Így szoktunk fogalmazni, amit mi szereztünk meg, amit én szereztem, amiért én dolgoztam. Nos, az a nem biztos, és amiért nem én dolgoztam, amit az Úr Jézus Krisztus szerzett meg a kereszten, az a biztos. Amiért ő izzadt, amihez az ő vére tapad. Ez a biztos. A megelőző szakaszban arról olvasunk, hogy az Isten olyan, mint egy magvető, aki hinti a magot, adja az ő ajándékát, adja az ő igéjét. Ugye különböző földekbe hull ez az ige. Különböző földek, szívekbe hatol ez az ige. És amikor az Istennek az igéje jó földbe kerül, jó szívbe kerül, akkor a meghallott igének, vagyis a megkapott új életnek az a tulajdonsága, hogy világít, olyan, mint egy lámpás. Ezért mondja Jézus azon túl, hogy ő a világ világossága, hogy hát ti vagytok a világ világossága, tőle kapjuk a fényt. Az lesz a tulajdonságunk, hogy világítunk. És attól óv Jézus ebben a szakaszban, hogy ezt a fényt letakarjuk. Mert letakarni veszélyes ezt a fényt. Biztos volt már más is, aki tapasztalta, hogyha a gyertyát letakarta, például egy olyan aromás, aromatartó cserépedénybe tette, amely túl szűknek bizonyult az ő számára, a gyertya számára, túl szűk volt a hely, nagyon le volt fedve, akkor az elaludt, kevés volt az oxigén. Veszélyes letakarni, az ágy alá tenni, mondja Jézus a gyertyát, a mécsest, azért, mert akkor elalszik. Megkaptuk a fényt, a világosságot, de hogyha eltakarjuk, elrejtjük az emberek elől, akkor elveszítjük azt, amit kaptunk az Istentől. Talán így már érthető, hogy mit jelent az, hogy akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Talán egy példa még inkább közelebb visz ennek a mondatnak az értelméhez. Egyszer egy gazdag turista találkozott egy kínai parasztemberrel. Ez a parasztember szorgalmasan locsolta a rizsföldjét, a növényeit. Napjában többször járt a kútra, és vitte a nehéz vödrökben a vizet a növényekre. És amikor ez a gazdag turista látta ennek a parasztembernek a fáradtságát, akkor felajánlotta neki, hogy ajándékoz neki egy szivattyút, hogy ne kelljen napjában 50-szer menni a kútra és vinni a vizet. Parasztbácsi azt mondta, hogy hát köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy gondolt rám, hogy könnyebbé szeretné tenni az életemet, de mégsem kérem. És a gazdag ember csodálkozott rajta, hogy hát miért? Ezt mondta a kínai parasztgazda, ha nem járnék vízért, nem lenne időm az elmélkedésre. Szerintem nagyon nagy baja a mai modern világunknak, szivattyús világunknak, hogy nincsen időnk, nem jut most már idő az elmélkedésre. Sokkal kevesebb idő jut arra. Azt gondoljuk, hogy a miénk, az, amit csinálunk, és közben elvétetik a leglényegesebb, a csend. Elvétetik pont az elmélkedésre kapott idő. Az is nagy probléma, hogy ha nem lénye a hívőnek a világosság, amit kapott az Istentől, hogy azzal világítson, akkor hajlamos arra, hogy mutogassa, bőven van rá erre példa, hogy nincsen világossága, de mutogatja, fűnek, fának mondogatja. És ugyanakkor érzik rajta, hogy hamis a csengése. Érzik rajta, hogy ez valójában nem is világosság. van párhuzam is bőségesen ebben a világban erre, hiszen kaphatunk olyan élelmiszereket, italokat, amelyek csak mutatják, minthogyha azok lennének, de valójában nem azok. Mondjuk körte ízű, szeszes ital. Csak hát körtét nem látott. Ugye abba bele kell tenni az aromát, mert különben semmi se. Vagy málna ízű szörp. Nyilván, hogy minden jó érzésű ember, hát ilyen szörpöt nem vesz a gyermekének. Hát málna íz, amit nem látott málnát, minek olyat venni? Műanyag az egész. Ugye tele van, sorolhatnám még a példákat, hogy tele van a világunk ilyen műanyagokkal, és nyilván, hogy a hívő életben is van ilyen. Persze mondják is aztán a kívülállók, hogy hát hogy ez és ez, azt mondja, hogy ő keresztjén, és valójában műanyag az élete. Nem lehet csodálkozni rajta. Valóban van rá bőven példa. Hiszen mutogatni a hitünket csak akkor kell, hogyha valójában nincsen. Ha van, akkor az látszik, az világít. Ugye különbség van a látványosság a között, hogy valami látványos, vagy pedig látszik. És Jézus mindig a látványosságtól óv. Például azt mondja, hogy ne adakozzunk olyan módon, hogy az látványos legyen a többi ember számára. Vagy ne legyen az imádságunk magamutogató. Vagy nagyon hajlamosak vagyunk az ajándékozást például így művelni, hogy látványos legyen, hogy lássák a szomszédok, a rokonok, hogy mi ugyanazt az ajándékot adjuk vissza, amit kaptunk valamikor, valamilyen célból. Ugye ez a látványosság. Lássák az emberek, hogy milyen ez, milyen az, hogy gondozzuk ezt, hogy gondozzuk azt. Jézus ettől óv, ezt ne csináljuk. Azt mondja, hogy látszódjon a hitünk. Vagyis engedjük, ne takarjuk le, engedjük a hitünket, ne gubbózzunk magunkba, különben el fog veszni az, amit kaptunk az Istentől. A lángnak, a fénynek sohasem feladata az, hogy világítson. Annak a tulajdonsága az, hogy világít. Nekünk is, hogyha hívők vagyunk, nem feladatunk az, hogy ezzel a hittel világítsunk. Nem kötelességünk ez. Ez a tulajdonságunkká fog válni. Letagadhatatlan tulajdonságunkká fog válni. Bizonyságot tenni az Istenről nem kötelező dolog. Beszélni az Isten szeretetéről nem kötelező dolog. Ezt mi magunktól fogjuk megteremni ezt a gyümölcsöt. A megérzett hívás nem kötelez, hanem hat. Hatni fog a környezetünkben. Összefoglalóan, amiről azt gondoljuk, hogy a miénk, az elvétetik. Ugye ezzel van körbevéve az életünk, a világ ilyen, erről szól. Jól ismert keresztjén dal és zeneszerző Pintér Béla egy utolsó dalban így fogalmazza ezt meg. Egy tipikus hétköznap délután bent lobog a tűz, kint fut a világ, nagy a tömeg, hosszú a sor, a pörgés magával sodor. Az autóban hallgatom a híreket, megint bemondták, hogy a világ milyen beteg. Nem látszik még a hogyan tovább, inkább keresek egy másik állomást. Indul az elterelő hadművelet. Egy jól fizetett bohóc nagyokat nevet, kívánság műsor indul, 1-2-H. Pirike ezredszer telefonál, a szerelmének küld újabb vallomást, buta szöveg és hamis a dal, de úgy tűnik ez senkit sem zavar. Mint egy tör, úgy lepi meg a földet majd az utolsó dal, akkor már nem lesz hova betelefonálni, megszakad minden vonal. trombiták hangja töri meg a csendet, ketté reped az ég, s minden, ami biztosnak hittünk, egy szempillantás alatt, és egy szempillantás és véget ér. Lassan már mindent megeszünk, mintha kicsit elment volna az eszünk. Mindegy, mivel butít a média. Gond nélkül hiszünk az ufókban, s időgépről álmodunk titokban. Jöhet a vallás, a keleti, de nem kell a sápadt názáreti. Az elterelő hadművelet. Naponta ezzel vagyunk körbevéve. Csak ne gondolkodjunk azon, hogy minden elvész körülöttünk. Csak ne legyen idő az átgondolásra, az elmélekedésre. De mi már tudjuk, hogy többször kell csendet tartani magunk körül, ha azt akarjuk, hogy megmaradjon, amit kaptunk az Istentől. És a pozitívumot pedig így fogalmaznak Pintér Béla egy másik énekében, hogy mit kaptunk, hogyan hat rá ez. Isten képére lettem teremtve, nagyot nőttem a saját szememben. Na, amikor meghallottam ezt, akkor ez volt, ami a figyelmet nagyon felkeltette. Hogy nagyot nőttem a saját szememben, mert ugye általában az emberek, hogyha nem tudják, hogy Isten teremtményei, akkor általában nagyon kicsinek értékelik magukat. Hiszen, hogyha csak annyit tud az ember, hogy most a majomtól származunk, vagy hát akkor állati sorban maradtunk. Ha tudom, hogy az Isten képére lettem teremtve, hozzá hasonló vagyok, ez lesz a következmény. Nagyot nőttem a saját szememben, az ember önértékelése nőni fog. Így folytatja. Magamról rosszat többé nem gondolok, mert felbecsülhetetlen érték vagyok. Lehetek nagy legény, mert minden az enyém, Jézusban kaptam meg mindent, amiről álmodtam. Vidáman táncolok, s tudom az angyalok, majd nekem tapsolnak, örök győztes vagyok. Minden az enyém Jézusban. Nem az, amiért izzadtam, amiért fáradtam, hanem amiért Jézus fáradt, hanem amit Jézus hordott a vállán, azért a keresztért. Ez nem olyan nagy legénység, mint amit az ember általában szokott magának elképzelni. Ez egészen más. Ez olyan, hogy leborulok alázattal, fájdalommal sokszor, megvalva a bűneimet, megvalva a bukásomat, és elfogadva a kegyelmet, azt, ami a miénk, ami az enyém. És hogyha tudom, hogy ez az enyém, akkor még többet kapok, ahogyan fogalmaz a Biblia, kegyelmet kegyelemre. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk neked megköszönni mindazt, amit kaptunk tőled, minden áldást, minden ajándékot. Szeretnénk most kicsit őszintébbek is lenni, azt is szeretnénk megköszönni, amit elvettél tőlünk. Bár most könnyek szökhetnek a szemünkbe, és nehéz ezt kimondani, de szeretnénk, hogyha ezen keresztül is mutatnád nekünk az utat. Szeretnénk, hogyha tanítanál arra, hogy minden körülöttünk elvész, amiért fáradtunk, izzadtunk, dolgoztunk, örököltünk, minden elvész. Urunk, sokat hadakozunk a veszteségekkel kapcsolatban. Segíts nekünk, hogy végre békességre találjunk a te lelkedben, szívedben, kezedben. Hogy miénk legyen az, amiért te fáradtál. És hogy soha el ne veszítsük, hanem meggazdagodjunk még inkább a tőled kapott szeretetben, kegyelemben, megbocsátásban. Amen.